37. Diego de Silva Velázquez, kamara festő, s tiszteletbeli ajtónáló, az Alcázar nyugati főkapujához közeledett. Az őrség tisztje idegen volt, nem ismerte. Az alkamarás kellett hivatni, hogy az udvari lépcsőkön felmehessen a herceg lakosztályához, mely mellett műterme nyílik. A képeket, amelyeket Itáliában festett, vagy ő felsége részére vásárolt, Paraje hozta be az udvari szállítók külön kapuján. Nem lett szűkebb valóban az Alcázar. Oly mohos, gondozatlan a fal töve. A fő lépcsőt sem ártana sepertetni, s mindenütt, mint a gyászmenet készülne, fekete, 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 mint az emberek is szintelenebbek lennének, hangyaszerűek. Mindenki spanyolul beszél, a palota nyelven, mely Kasztília tiszta szavához illeszti a madridi fordulatokat. Itt, amerre most megy, az alacsonyabb palota nép él. Hivatalok vannak, őrségek, raktárak. Amikor feltűnik a festő, ennek a földszinten s fél emeletre egyszerre híre megy. Régi ismerősök jönnek a szobáikból, a dominikánus keresztet rajzol homlokára. Ez minden esetre jó ómen. Nem lesz baj az inkvizícióval, az olasz út miatt. Mindenki elhalmozza kérdésekkel. Hogyan él Itáliában egy valódi spanyol? Van, aki a borok felül érdeklődik. Van, aki az olasz nőkről szeretne tudni egyet-mást. Festettél-e? Ezt az egyet senki sem kérdezte Velázquez-től. Amikor felér a nagyurak emeletére, Riójával a költővel találkozik. Tanácsos lett Olivares jóvoltából a szent hivatal famulusa. Riója megöleli, Medina Sidonia hercege rövidlátóan nézi végig. Velázquez, Velázquez, ugye? Biccenta mosolyogna is. Megjött a híre annak is, hogy Diego Itáliából képeket hozott. Az unalmas kedd délelőttbe friss fulladként csap be ez a napi újdonság. Mindenki unja a tanácsüléseket, a jelentések elemzését, a pénzügyi csőd emlegetését. A nagyurak inkább szeretnének vadászatokra, szerelmekre, pletykákra, olasz képekre gondolni. Ez azon csak Olivares kivétel. Mint perpetuum mobile úgy dolgozik, hajnaltól éjszakáig, megszállottan majdnem eszeveszetten. Titkárak dőlnek ki mellőle. Madridban nem szívesen szegődik senki írnoknak a palotába. Nem bírják a hajszolt iramot, amelyet a kondaduk diktál. És mi az eredmény? Minél többet dolgozik, annál rosszabb. Minél több parancs megy ki asztaláról, annál kevesebbet tartanak be. Minél kegyetlenebbül akar ráülni a grandok nyakára, annál inkább frontot formálnak vele szemben. Becsapják, kijátszák, kinevetik. Ő felsége felfigyel a szóra. Megjött Velázquez. Mióta távol volt, nem ült senki festőállvány előtt. Rubens rég visszautazott pátriájába. Más művészetre nem kíváncsi. Jöjjön Velázquez. Beszéljen útjáról. Mutassa, milyen képeket hozott. Fülöp arca, mintha teltebb lenne, a huncutka lecsavarodik füle mögé. De alapjában ezen az arcon semmi nem változott. Közben végre trónörökös született, Baltazar Carlos infáns túljutott a csecsemők halálgátján, rózsás, korához képest fejlett kisfiú lett belőle. A trónörökös szorosabbra kovácsolt a családot. Király és királyné nem csak a trónteremben, de a hálószobában is sűrűn találkozik. Mire Velázquez elér a belső termekhez, már sok mindent hall. Figyelmeztetést, szóbeszédet, halálhíreket. Kiáll kegyben a Conde Duque-nél. Kinél kell udvarolni az elmaradt járandóságok folyósítása miatt? Mire beír, az audenciák termébe már tudja, hogy a mai napra ő felsége 6 kihallgatást tűzött ki. Közöttük a tarragonai érsek, a mexikói alkirály, a bilbaói polgármester. Egy friss gróf köszönni meg a királyi kegyet, egy építész jelentkezik az új nyaraló részlet terveivel. Ma nincs vadászat, délelőtt kolostor látogatás. Mi történt? Ő felsége miért ennyire szorgalmas? Minden audencia között néhány percig pihen Fülöp, csokoládét iszik, a tubákot töm orrába az új divat szerint, lélegzik egyet, elolvas a titkár jelentését arról, hogy mit kell kérdezni a következőtől, s most egy papír szelet előtte, kézről kézre adják az ajtónálok, Velázquez megérkezett, itt vár a kis teremben. Ha herceg, hadvezér vagy püspök lenne, Don Felipének arcizma sem mozdulna meg. Minden földi nagyságnak helyét, mozgását, fogadását előírja szabatosan az etiket. De Velázquez nem grand. Szinte legalacsonyabb helyet kapta az udvari ranglistán valamivel, a borbélyok előtt, s mégis Fülöp pontosan tudja, hogy csak egyetlen ember pótolhatatlan udvartartásában. Kamara festője. Egy akta a király előtt. A bíróság arra ítélte az aranycsináló imposztor alkimistát, aki visszaélt a konduduku bizalmával, hogy 4 lóhoz kötve élve szaggassák szét. A legfelsőbb törvényszék ítéletét általában nem szokták megmásítani, ez az udvari hagyomány. Megjött Velázquez? A király kegyes kedvében van. Változtassák az ítéletet egyszerű akasztásra. Utána nyugodtan felnégyelhetik. Én a király. Hol van Don Diego? Vár az új sütető gróf és a taragonai érsek. Sietessük az audenciákat, üzenjenek be a királynéhoz is. Megjött Velázquez, hozott képeket. Ott áll a felség előtt. A fogadószobából nyíló titkos kabinetben, ahol ámbrás borral teli kancsó vár a felségre, s könnyű ételek, ha megéhezik. A szem felnyílik, megnő, festő szemével látja. A király ajka körül mosolyféle bujkál. Ma úgy szólítja, Diego, ez a legnőbb kegy. Délután beviszük a képeket a királyné előszobájába. Mindenki segíteni fog. Ha akarja, én magam is. Lemondok minden délutáni fogadást. Épp idejében jött. Már vártam. Olivares nem maradhat el, gondterhelt. Még testesebb, tokásabb, epély egy ötri néha. Most kegyes kedvében van, él előjogával, elkényelmesedik a karosszékben, Isabel érkezését jelenti a szolgált tévő udvarhölgy. Milyen szép ma, francia asszony! Vidám, kedves, mosolygós! Elsőnek a király parancsára vulkán műhelyről hull le a vászonborok. A király néhány lépést tesz hátra. Műértő módjára majdnem döbbente nézi udvari festőjének mitológiáját. Kemény, munkában edzett kovácsok. A betoppanó Apollon majdnem felesleges. A velencei tízek tanácsának titkára felbontotta Mocenigio madridi követ jelentését. Fél órába telt, míg megfejtette a titkos kulcsot, lejegyezte, oda tartotta ő kegyelmességeik elé. A királyné nagyon szenved attól, hogy férje oly kicsapongó életet él, és őt magát úgy szólván egészen háttérbe szorítja. A királyné nagyon nyomorult napokat tölt, és az udvari társaság ferde szemmel néz rá. Keressék ki Cornaro múltévi jelentését! A titkár elmerült az akta rengetegben, utána előhozza az ügyiratcsomót. Mi követi minőségemben Madridban tartózkodtam, az a királyné nagyon szomorú életet élt. Több időt szentelt az orvosságos idegeknek, mint az ünnepélyes udvari napirendnek. Legsúlyosabb gondja, hogy csekély a termékenysége. Eddig csak egy fiú gyermeknek adott életet, és sóvárok azután, hogy még számos utódot hozna a világra. Mit írt harmadéve? Contarini. A királyné végtelen bájos lény, rendkívül szellemi képességekkel rendelkezik, mint hogy azonban a francia király testvére, így semmiféle tekintélyel nem rendelkezik a spanyol udvarnál. Férje a király, külsőleg nem tagad meg tőle semmiféle tiszteletet, vagy a királynét megilleti, azonban belsőleg semmiféle szerelmet nem érez felesége iránt. A vének maguk közt összehajoltak. Hát, ha meg nem ért a királynén keresztül, valamit elérhetne a Serenissima. Mint a Contarini értette volna meg eddig legjobban Isabella helyzetét. Tél és köd úszik a lagunák fölött. Bronztában parázs izzik, belepi a Tintorettő vászon sötétbe merülő bíbor színeit. A Serenissima már nem oly erős, mint az elmúlt századokban, de még mindig bölcs. Menjenek Contarini újból követnek Madridba. Kezdetben senki sem értette, miért vásárol telkeket a kondaduku saját terjedelmes majorja és baromfi udara körül. Majd megindult a kisajátítás, erdőirtás, olyan parasztok áttelepítése, akik nem hajlandok jó szántukból megválni a földecskéiktől. Mintha valami szenvedély szállna meg, a mindenható minisztert megszakítja kihallgatásait, hintóba ül, crescenzi az építész társaságában. A két férfi kiszáll ott, ahol elérték a legmagasabb pontot, innen nyílik a legszebb alkonyi panoráma Madridra. Az építész vázatokat mutat a főminiszternek. Olivares heves kézmozdulatokkal helyesel, vagy elutasít. Többet nem láthat a kocsis sem, pedig a bakról figyelemmel kíséri az urakat. Néhány hét múlva, mint a mozgósították volna a főváros mesterembereit. Bizalmas utasítás ment ki az adószedőknek, hajtsanak be minden tartozást. Ha a parasztok késedelmesek, el kell venni tőlük az utolsó faekét is. Riója, aki a Conde Duku irodalmi tervének ismerője volt, felkerestek Vevedo urat, Slopa de Végát, készüljetek. Amikor beért a palotába, Velázquezért küldte Garli Casso de la Vega Inca Aprodot, a perui király ivadékot, akinek olajzöld arcszínében, hollófekete hajában, kiáll a pofacsontjaiban kétségtelen kiütött az indián vér. Don Diego rövidesen olyan feladatokat kap, melyek igénybe veszik egész idejét. Nagy feladatok, nagy feladatok! Kezét dörzsölte. A gyakran új kétségbe esett, koporsójában alvó Olivares most egyszerre lázas izgalom állapotával lendült át. Hajnali ötre tűzte ki az audenciákat, a követek dohogtak, álmosan cihelődtek ki hintóikból. A délelőtt eltelt a szállítókkal, építő mesterekkel, pallérokkal, akik néha bőrkötényekben is várakoztak, hogy ő kegyelmessége kiutaljon anyagra, munkára valami szerény előleget. Így kezdődött Olivares álmának beteljesedése. A baromfi udvar átváltozása Európa legfényesebb királyi nyaralójává. Eddig mindenki csak El Galinero a baromfi udvar néven emlegette. Mihelyt megindultak a nagy építkezések, udvari rendeletet hoztak, mely megtiltja ennek a pórias, világra emlékeztető névnek még csak említését is. A Conde Duku úgy kívánta, minden előterjesztésben, kérelemben, számlában ezentől úgy szerepeljen a hely, mint ő felsége, pihenő hajléka. Casa del Buen Retiro de la Majestad Sua. A hosszú sallangos név gyorsan lekapott. Maradt a madridiak és a világ ajkán a Buen Retiro. A madridi kis nép részt vesz a maga módján a főváros mindennap életében. A délutánonként kisétál a Prado felé, ővé a nagyvilági kocsikorzó, mely könnyed, játékos formáival feloldja a szigorú ütemű örök ünnepélyeket. És mire leszáll az este, a környező bokrok, ligetek, kiserdő nyári rejtekében kibomlik a szerelem. Futnak az utolsó fogatok a város felé, és ez a ligeti tündér nász tart addig, míg az éjszaka kapujában meg nem kezdik tisztogató őrjáratukat az alcalde alabárdosai. Don Gáspár úgy tervezte, hogy a kocsi korzó vonalát meghosszabbítja. Madrid szívétől egészen a Buen Retiroig vezethessen. Eddig csak San Geronimo kolostoráig hajtattak a hintók, megálltak ennél a zárda villánál, ahová király családi tagjai vonultak öreg Fülöp kora óta. Ha nagybőtöt tartottak, vagy gyász érte a felségeket. Most a kolostort is felvert a készülő út, planírozások, kertépítés zaja. A fantáziának nincs határa. Olivares szívesen fogad minden olyan ötletet, mely még szebbé, még különlegesebbé formálhatja az épülő kélakot. Régi hagyomány a spanyol főnemességnél. Ki tudja legpompásabban és mégis egyéni varázsral vendégül látni ő felségét, ha a szerény hajlékába leereszkedik. A Conde Duku most minden elődjén túl kíván tenni. Az egykori baromfogi udvarból olyan tündér rezidenciát formál Fülöp király részére, mely elkápráztatja majd a föld összes fejedelmeit. Minden, amit kincsben, ritkasságban előteremthetett Németalföld, Nápoly, Indiák, beömlött abba a folyamatba, mely szakadatlan hömpögött a Buen Retiro felé. A kancellár többször is elmondta, legyen az új palotavilla bizalmas udvari tárgyalások színhelye, de ugyanakkor múzsák hajléka is. Érezze itt magát mindig fiatalnak a felség, ha kiszabadul az Alcázar salétrom szagú falai közül, s végül e hajlék láthassa majd falai között királyi vendégeit. Elsősorban az örökösen itt időző osztrák főhercegeket, legyen a Buen Retiro egyszerre vadászkastély, képtár, de tália hajléka is, a királyni mulattatására. A kőcsipkék egyforán megszépítik az udvari kápolnát, a villaszínpadot, és az udvari istálókat is. Amikor Olivares kikocsikáztatta a követeket a Buen Retirohoz, hogy jelentsék fejedelmeiknek a spanyol birodalom készülő csodáját, Contarini, a Madridba visszatért velencei rezidens, mosolyogva adta át a Serenissima szerencse kívántait. Másnapi jelentésében viszont beszámolt a tízek tanácsának arról, hogy alkalmatlanabb helyet alig ha válaszadott volna királyi hajlék céljára Olivares. A talaj egyenetlen, a föld kopár, nincs vegetáció, hiányzik a folyó vagy bővízű patak. Az istenek megzavarták annak elmét, aki szörnyű költségekkel járó vállalkozása belekezdett, mint a gyermekek országa lenne. Senki sem gondol arra, miből, hogyan, meddig teremtett elő pénzt. Egyébként írja, az építkezésükből magukból nem valami sokat láthattam. A művészeknek is le kell róniuk adójukat. Mire gondolt Don Diego? Mivel gazdagítsuk a Bohem retírót? Kegyelmességednek bizonyára megvan már az elképzelése. Most az egyszer nem lovasképe gondolok, csak persze, annak is díszítenie kell a Bohem retírót. Ő felségé majd nagyszerű helyet kap. A másik falra talán az enyém is oda kerülhet, átengedem. A szemben lévő falon a trónörökös, a lovaglóiskolában nagyszerű a ritmus, ágaskodó lovak, de valami kiemelkedő, hazafias kompozícióra gondolnék, szokatlanabbra. A vulkán kovácsot a magam részéről nagyon szeretem. Az aranyos barna tónusok, a tűz, Apollon sárga köppenye, mint kitűnő színfoltok. De már hallottam panaszt a grandok részéről, úgy mondják, ne haragudjék, a kép izzadságszagú, cseppet sem allagúriás, inkább olyan, mintha a festő a kézművesek alantas munkának diadalát hirdetné. Ezt távolról sem én mondom, nincs is igazuk, de lássa, számolnom kell az én udvari fecsegéssel is. Allegória? Mint a mórok kiűzése, igen? De csak maradjon az Alcazarban. Valami mást, egészen nagyot szeretnék öntől, olyan művet, hogy a követek, ha belépnek, épp úgy elámuljanak rajta, mint amikor a dózse fogadja legnagyobb vendégeit a lepantói csata csodálatos képe alatt. Breda? Olivares felpattan a terjedemes karosszékből. A testes ember fiatalos mozgással lép a hajadon fölött álló festőhöz. Dolgozó sipkáját, mert szobájában a nehéz kalap helyet hord, könnyedén megemeli. Majdnem könnyes a szeme, amikor halkan mondja. De hiszen Don Ambrosio már meghalt. Hogyan tudná nélküle megfesteni? Illik, hogy lerója a nagy ellenfél előtt a kegyelet fél percét. Lehette, hogy Spinolát, az a bizonyos levél fektette sírba, mert oly nehezen erőszakolt ki ő felségétől. A katonák viseljenek háborút, leköthessenek békét. Az mindig a miniszterek előjoga. Kegyelmesége tudja, hogy kísérletében utaztam. A festő szeme nem pihen. Vázlatok is készültek. Legyen hát Breda! De akkor a kép minden alakjának sugároznia kell Hispánia diadalát. Ne csak Spinola legyen a jelkép! A madridi antikváriusokat elsősorban apusa, Pacheco ismeri. Néhány nap alatt szereznek így egy észkarcot, melynek feliratta bizonyítja, hogy Nassau-i Giustint ábrázolja. Ki volt még jelen a nevezetes alkalommal, amikor a német alföldi várparancsok átadta Spinolának Breda kulcsait? Rég volt, 6 esztendővel ezelőtt történt. Apródó kapitányok, testőrök jelentkeznek. Mindegyik másként meséli el a történetet a festőnek, de egyetlen jelenetre mindegyikük emlékezik. Ambrosio Spinola valóban megölelte a legyőzött ellenfelet. Üzen Calderón de la Barca úrhoz, hogy meg szeretné látogatni. A drámaíró is szemtanú volt. Két udvari ember beszél egymással. Az udvari színházak intendánsa felidézi emlékeit. Könnyű sebet kaptam pár nappal azelőtt, így nem voltam csapatomnál. A domboldalról néztem a jelenetet. Mondhatom önnek, Don Diego, nem volt semmi különös. Persze, ezt nem szabad soha nekünk, művészeknek bevallanunk. Én drámát vázoltam fel Breda bevételéről, de, mint tudja, Lopada vége megelőzött. Az ő darabját adták elő. Elég híg, panegíris volt, így mondják. Én nem láttam, unta már az öreget. Hogyan is lehetett Don Diego egy tragédiát 2-3 nap alatt megírni? Még ha diktált is, amikor görcsöt kapott a keze. Mi, Velázquez uram, körülbelül egyidősek vagyunk. Ön is nyilván így van vele, tiszteli az öregeket. De századunk előre mutat. A múltba csak a bölcs tanítások kedvéért illik néznünk, de nekem nincs semmi kedvem utánozni az ősöket. Nem. Nem akarok felülni a Rosinantéra. Szegény Cervantes, kár érte. Emlékezik-e még bizonyos a nevére? Nem voltunk még sem ön, sem én 20 évesek, amikor meghalt. Breda, megmondom őszintén, nem volt semmi különös. Ezt nem mondja meg, kérem, senkinek. Oldalt állt egy csapat lándzsás, néhány kapitány, pár pejhes állóra is emlékezem, apródok lehettek. Leszálltak mindketten a lóról. Ilyenkor mindig félő, hogy a harci paripa megbokrosodik. Justinnak sovány, kehes volt a lova. Azok már alig ettek hetek óta. Az arcukat azt hiszem kipörösítették festékkel, ne legyen sápocsáuk oly feltűnő. Ennyi, Velázquez uram. Aki látja a valóságos történelmet, annak rá kell jönni arra, hogy a realitások világában minden nagyon csendes, nagyon egyszerű, egy halál. Milyen más, hogy ábrázoljuk a színpadon. Ki az, aki ilyenkor monologizál, tirádákat mond, jambusokban beszél, de művészetünk, az öné és az enyém is, a valóság költött mása. Csak annyiban van értelme, ha megszépíti mindazt, amit a rút valóság álmainkon kívül megláthat velünk. Breda, ne, nem volt semmi különös. Hosszú beszédek voltak, megéheztem. Vázlatok. Paraja előkeres a régi mappákból. Teleszívták magukat párával, a tengeri sós levegőben összetapadtak, majdnem szétmáltak keze alatt. Spinola. Oldalt, szemben, profilban, kihajlik a hajó korlátján, kenyeret vet a delfineknek, felmegy a parasnoki hídra. Ő maga áll az ágyú mögé, amikor feltűnnek a génőről partok. Spinola köszönti szülővárosát. Túl nagy úr volt ahhoz, hogy barátja lehetett volna, de mindig mosolygott, ha a fedélzeten találkoztak. Lapozza a vázlatokat, mosolyjal vagy fegyverrel foglalta el Breda várát. A kép kezdetei. Maga keveri a festéket, Paraja sértődötten húzódik vissza a falócára, mi némaságra kárhoztatott színpadi figura. Most megmutatja a mester, mi az valóban festőnek lenni, hogyan kell érezni, érteni mindezt. Válogat az olajfajták között. A legfinomabb a szűrt, temperált len olajat választja, melyet múlt évi terméséből bréseltek. Külön tisztítja le a vékony márványlapot. Mutatja Paraja felé a kendőt. Bizony, elég szurtos volt. Színek. Parányit vesz csak a festőkésével. Végtelen óvatosan és gondosan megvizsgálja, nincsen egy csomócska a porban. Ha akad, külön választja, ezt még egyszer meg kell majd törni. Egy egész délutánt tölt a festékekkel, míg félkörben ott sorakoznak a márványlapon. Velázquez színei. Égetett sziena, Szaturnusz vörös, Cölinkék, kobaltviola, veronai zöld, fedőzöld, amilyent Veronéz mester használt. Az umbrát szereti, és azt a barnát, melyből nemrég mondták, hogy van deik mester büszkesége. Széna föld, nápolyi sárga. Paraja ott áll mellette. Húsos afrikai arcán kétkedés, s csodálat. Mire készül a mester? Miért ennyi szín? Sokszorosan több annál, mint amikor a királyt festi. Lemegy az udvarra, beszél a strázsamesterrel. Nem sokára váltják az őrséget, testőr lándzsások dobszóval lépésben felvonulnak. Milyen hosszúak a lándzsák? Kérdezi a kapitánytól, aki oda siet. Mindenki tudja, Don Diego nagyok bizalmasa. Soha nem lehet tudni, mit milyen szemmel néz, parancsol-e valamit, nemes uram. A lándzsák, jöjjenek a lándzsások idáig. A kis plátó elejéig, úgy, hogy a feltartott fegyerek vassa a napsütés kapjon. Lehetne itt leállítani őket? Pár persze csak, míg elkészíti vázlatát. Dobszó, lándzsások, kéri az őrség tisztjeit úgy álljanak, hogy félig meddig elfedjék a lándzsásokat. A csoport mögött felsorakoznak a legények. Hatalmas, felhajtott kalapjuk látszik, s fehér gallér, amint kivillan a sötét háttérből. Lándzsák, szépség, ritmus, dekoráció. Mint ének emelkedő párhuzamosak, a magasságukba vezetik a tekintetet, s így mint egy égi szférákba transzporálják a földön folyó nagyszerű jelenetet. Lándzsák. A vázlat percek alatt megszületik. Pár éve volt akkor az udvarnál, amikor Breda elesett. Kérhette volna, hogy küldjék ki őt is az ostromos csapatokhoz. Calderón is megsebesült. Ha láthatta volna Bredát, s ha ott lehetett volna a vezérek között, amikor átadták Spinolának a vár kulcsait, akkor sem láthatott volna többet. Justin is csak az orániai ház familiárisait vitte magával, Spinola spanyol kísérletében sem volt senki, aki ne lett volna sokszorosan nemes, ha ott lehetett volna, s látta volna Spinola mosolyát, a kiéhezett Justint, aki annyi álmatlan éjszaka után végre enni és aludni akar, de előbb végig kell játszania a keserves szeremóniát, ha ott állt volna. Don Diego, mint egyetlen obszervátor, aki nem ad át, s nem vesz át várat, csak figyel. Ha megfesetni önmagát a lándzsák hátterében úgy, hogy előtte bomlik ki, a pillanat varázsolt a kép. Nem lehet ellenállni a kísértésnek, de nem egészen veszélytelen. Ő felsége tehet megjegyzést rá, vádolhatja szerénytelenséggel, mondhatnak olyasmit, Diego felkapott az uborkafára, s mégsem lehet elvetni. Legyűri egészen a kísértést. Legyen a képen egyetlen néma szereplő, aki mindent lát, mindent feljegyzett, legyen ő. A mester mégsem legyen egészen ő maga. Milyen lett volna Velázquez, ha ott áll Preda kapuj előtt, az emlékezetes délelőttön? Katonakalapot hord, fehér tollal, mi nemesi önkéntesek. Fiatalabb lett volna az arca, mint ma, fehérebb, mióta visszajött Itáliából, kisé megtelt, kiélesedtek vonásai. A szem, fiatal ember szeme, extatikus sóvár, mindent kifejező. Mi lehetett volna szebb, mint ott és akkor látni Spinolát, nem amikor halakat etett, oda vázolja így a figyelőt. Önmagas, mégsem maga. Talán csak a király fogja felismerni, mit akar mondani a figurával. De Don Felipét kérte, ne jöjjön be addig a műhelybe, amíg Breda ostromának, a Las Lanzasnak képe teljes kompozíciójában nem készült el.